Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, magasztaljuk az örökkévaló Istent a kivetített énekkel, amit nem hoztam le, úgyhogy ezért elnézést kérek. Talán azt azért jöttem vele, ki van készítve. A 24. Zsoltár keresünk ki. Ez lesz a következő ének, most felcseréljük. A 24. Zsoltár énekeljük fennállva az első versét. Az Úr bír ez egész földdel, és mindent benne élőkkel. 24. Zsoltár első versét. Vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérek, Isten igéje szól hozzánk és keresi szívünket ebben az órában is. Ezért olvasom a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszt, a Királyok első könyvét, a 14. fejezetből az első 21 verset. Amíg felolvasom Isten írott igéjét, leülve figyelmesen hallgassál.
A
Abban az időben megbetegedett Abijá, Jeroboám fia, ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének, készülj fel, öltöz álruhába, hogy ne tudják meg, hogy te vagy Jeroboám felesége. Menj el Silóba, mert ott van Ahijá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. Vigyél magaddal 10 kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet, úgy menj el hozzá, ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval. Jeroboám felesége így is tett, felkészült, elment Silóba és bement Ahijá házába. Ahijá azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadt a szemén. De az Úr ezt mondta Ahijának, Jeroboám felesége eljön hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled beteg fia dolgában. Te majd így, meg így beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek teteti magát. Amikor Ahijá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteinek a neszét, így szólt, jöjj be, Jeroboám felesége, miért tetetted magad idegennek? Nehéz küldetésem van hozzád. Menj és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt mondja az Úr, Izrael Istene, én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tett, amit én helyesnek látok. Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemettél, hogy más isteneket csinálj magadnak, öntöd bálványokat az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál. Ezért én veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiírtom Izraelből Jeroboám férfi utódait, apraját, nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét, úgy, ahogyan a szemetet kisöprik. Aki Jeroboám hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg, mert így mondta meg az Úr. Te pedig készülj, menj haza, mire belépsz a városba, meghal a gyermek. Egész Izrael elsiratja és eltemetik. Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám háza népéből csak benne talált valami jót az Úr, Izrael Istene. Támaszt majd az Úr egy király Izraelben, aki kiírtja Jeroboám háza népét egy napon, és még más is következik. Megveri az Úr Izraelt, és ingadozni fog, mint a nád a vízben. Kitépi majd Izraelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek adott, és elszórja őket az Eufráteszen túlra, mivel bálványszobrokat csináltak az Úr bosszantására, és kiszolgáltatja Izraelt a vétkek miatt, amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izraelt is vétekbe vitte. Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tircába, amint belépett a ház küszöbén, meghalt a fia. Eltemették őt, és elsiratta egész Izrael az Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája Ahijá próféta által. Jeroboám egyéb dolgai, hogy hogyan hadakozott és hogyan uralkodott, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Jeroboám uralkodásának az ideje 22 esztendő volt, aztán pihenni tért őseihez, és helyette fia Nádán lett a király. Roboám, Salamon fia, Júdában uralkodott. 41 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izrael összes törzse közül, hogy ott legyen a neve. Anyja egy Naamá nevű ammóni asszony volt, de a judaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét, hogy annak megértői legyünk, és cselekvői, értek ezért alázatos szívvel imádkozunk. Vizsgálatot kértünk a kezdő énekben önmagunkra, önmagunknak, bár reflexzerűen tiltakozik az életünk mindenféle kivizsgálás ellen, szeretnénk elrejtőzni és elrejteni magunkat emberi vizsgálatok és a te vizsgáló tekinteted elől. Mégis, mint Isten kiválasztott népének a tagjai, mint keresztjén megváltott gyermekeid, Töredelmes szívvel teszünk vallást a mi bűneinkről, botlásainkról és mulasztásainkról, és őszinte szívvel kérjük, hogy vizsgálj meg bennünket, vizsgáld ki az ügyeinket, vizsgáld át a dolgainkat, hogy a te megállapításaid, amelyek eljutnak igéden keresztül hozzánk, a mi gyógyulásunkat, a mi örömünket, boldogulásunkat és egészséges hittudatunkat építsék. Drága jó Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk ebben a gyülekezeti közösségben, és leoldozod rólunk a terheket, félre teszed a szívünkből azokat a kívánságokat, amelyek kárunkra fogantak meg, és kiteljesedve halált szülnének. Drága Urunk, így lásd meg a legapróbbat és a legidősebbet, a legbölcsebbet és a legtanástalanabbat, a legvidámabbat és a legszomorúbbat, a leggazdagabbat és legszegényebbet közöttünk a gyülekezetben, és bonts le minden válaszfalat, amely közötted és közöttünk, vagy egymás között támadna gyarlóságunk miatt. Imádunk téged és hódolunk előtted, örökkévaló Isten, aki fiadban, Jézus Krisztusban egyé lettél velünk, hogy kiszabadíts minket minden bűnünkből. Légy kegyelmes hozzánk és közöld üzenetedet, tedd örvendezővé, hasznossá Isten tiszteleti óránkat. Amen. Isten igének és üzenetének meghallgatására a 166-os számú ének első második verse eléneklésével készülünk. A 166. ének Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Testvéreim, Isten szent lelki segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét. Az imént felolvasott ige szakaszból a Királyok első könyve 14. része 10. és 22. verséből és a mai napi új szövetségi ige szakaszunkat, amely a Lukács írása szerinti evangélium 8. részének az első 3 verse. Így szól az Úr, ezért én veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiírtom Izraelből Jeroboám férfi utódait, apraját és nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét úgy, ahogyan a szemetet kisöprik. De a júdaiak is ezt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Majd a későbbi korból így szól az ige, ezután Jézus városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének a felesége és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki a vagyonukból. Amen. Na vágjunk a közepébe, szoktuk mondani akkor, amikor gyorsan szeretnénk elintézni a dolgainkat. Vágjunk a közepébe, szoktuk idézni, amikor a kíváncsiságunkat azonnal szeretnénk kielégíteni, és szeretnénk egy hírt megtudni a fele barátunktól. Vágjunk a közepébe akkor, amikor bajok vesznek körül bennünket, és szeretnénk azokat legyőzni, vagy egyáltalán a bajt megelőzni, akkor ezt a módszert választjuk valóban előkészítés, bevezetés nélkül, remélve, hogy időt, energiát és talán pénzt spórolunk meg a dolgok kibontásában, ha a közepébe vágunk. De ez így nem jó. Általánosan sem jó, és egészen konkrétan az ügyeinkre rávetítve is a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a módszer nem a legjobb. Gondoljunk csak el egy jó hírű, jó nevű és jó kezűnek nyilvánított sebészorvost, aki bár nagy tekintéllyel közelít hozzánk, amikor rászorulunk a beavatkozásra, de azt mondja egy kicsit nagyképűen, sietősen, hogy minden előkészület nélkül az előzetes vizsgálatok figyelmen kívül hagyásával és az egyébként rendelkezésre álló leletek, megállapítások, a korábban megtörtént diagnózis felállítása figyelmen kívül hagyásával még talán a kór igazi ismerete nélkül is veszi a szikét és közelít testünk fájó pontja felé, hogy felnyissa és megoldja a dolgunkat, a betegségünket gyógyítsa. Izrael és Júda van a szemünk előtt a mai igében. Nemrégen még egy egységes, kiválasztott, népet alkotó közösségként olvastunk róluk a Bibliában. Most azt látjuk, hogy ez a két nép bár egymás mellé van rendelve, hiszen az elszakadás az egy fizikai egymás mellett valóságot jelentett, most ez a két nép nagy bajban van. Nagyon nagy bajban. Egyrészt azért, mert két részre osztódtak, ráadásul nagyon aránytalanul, hiszen az izraeli részhez tartoznak szám szerint többen a törzsek közül, és valóban nagyobb és erősebb ez az Izrael név alatt futó közösség, és mellette ott van az egyetlen törzset magába foglaló Juda közössége, amely hadászati, gazdasági, politikai szempontból kisebb, gyengébb, erőtlenebb, de kultikus szempontból, tehát a vallásos élet vonatkozásában azért ők a győztesek, így mondanánk, mert hozzájuk jutott. Az ő területükre esett a Szent Város Jeruzsálem, a templommal együtt a Salomon által felépített és jól működő, a vallásos élet lüktetését, szívét jelentő gyönyörű jeruzsálemi templommal mégiscsak Júda törzse rendelkezik. A baj ebben az, hogy a kettő között, az eredetileg egy népként kiválasztott, pásztorolt nép között, a két fél között kibékíthetetlen ellentét kezdett el uralkodni, és ez az uralkodás a tetőfokára hágott. Még a nevük is, az uralkodóknak a neve is ezt sugározza. Az egyik helyen Roboám a király, a másik helyen pedig Jeroboám. Külön-külön is nagy bajban vannak, romlásban vannak, izraeli részben áldozóhalmok épülnek, és most egy nagyon konkrét, szomorú eset következik, a királynak, Jeroboámnak a fia halálos beteg. Az utolsó kísérletük, hogy feleségét Silóba küldik, ahol szentély működik, az általuk ismert, nagyra tartott és egyetlennek tudható igazi Istenhez hűséges prófétához, Ahijjához, hogy beszerezzék azt az egyetlen esélyt, amivel a gyermeknek az életét vissza lehet fordítani a halálos betegségből. Hallottuk, a gyermek meghal, sőt a prófétától, Ahijjától nem csak ezzel a rossz hírrel jön haza a megtört lelkű asszony, mire beérsz a városba, belépsz a ház küszöbén, meghal a gyermek, hanem hozza ez az asszony férje az uralkodó számára azt a generális ítéletet, amely az egész uralkodása, egész Izraelre nézve szomorú hír lesz. A hír így hangzik, eljön az egyiptomi uralkodó, és szétszedi az országot. Az egész hírcsomag, ahogyan a mai média szakkifejezéssel élve mondhatnánk, az egész hírcsomag egy döbbenet, egy fájdalmas, szívszorító üzenetet jelent Izrael törzsei számára. Csak egy árnyalatni jó van benne, már amennyire egy ilyen súlyos ítélet sorozatban ezt jónak lehet nevezni, legalábbis a Szentíró így mondja, a kegyelem az, hogy a gyermek, aki most éppen meghal, ez a gyermek még abban a tisztességben részesedik, hogy rendesen el lehet temetni. Ennyi a jó hír, mert a többieknek még csak temetése sem lesz majd az ellenség kíméletes gyilkolása miatt. Sajnos nem jobb a helyzet Júdában sem, a 22. felolvasott vers tudósítása szerint a judaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték az Urat az ő vétkeikkel és tetteikkel, mint őseik annak idején a maguk tetteivel. És eljött Sisák, Egyiptom királya, és nem csak profécia szintjén, hanem valóságosan ízeire, darabjaira szedte szét, nem csak az országot, nem csak az utcákat, nem csak a férfiak legyilkolásával tette tönkre a törzseket, hanem bement a templomba, a nagyra tartott, nagybecsben tartott jeruzsálemi templomba, és a Salamon által olyan nagy igényességgel, Dávid által olyan nagy odaszállással összegyűjtött szent dolgokat aranyból, ezüstből mind eltulajdonította és elvitte magával. Hát ebbe így nem jó dolog és nem is hasznos dolog belelátni. Ha azt a módszert alkalmazzuk, hogy vágjunk a közepébe. Ez így kétségtelenül mindannyiunkban riadalmat jelent, testvérek, és félelmet támaszt bennünk, amikor egy ilyen veszedelmes dologról kell értesülni az Isten választott népe közösségét illetően. Ezért hagyjunk fel ezzel a módszerrel, hogy vágjunk a dolgok közepébe, és ha röviden ugyanúgy módszert tanuljuk meg, hogy fontos mindig az előzményeket, a dolgok kór ismét a dolgok kialakulásának folyamatát felfedezni ahhoz, hogy abból gyógyulás lehessen. Így tekintsük a bibliai kort, és így tekintsük a saját korunkat, a mindenkori jelenünket, és így próbáljunk tájékozódni a közeli és a távoli jövő vonatkozásában, a korszakok összefüggésében is. Hol kezdődik a baj? Hol kezdődik ennek a mérhetetlen tragédia sorozatnak az eredete? Salamonnál kezdődik a baj. Salamon királynál. Erről olvashattunk a csütörtöki napi igében, és erről beszélhettünk alaposan a Bibliórán. Salamon, aki Dávid nyomdokain nagyon szépen tovább vitte a szent vonalat, a szent vérvonalat, Dávid számára is egy óriási ígéret volt Salamon, hiszen ő nem építhette fel a szent helyet, a jeruzsálemi templomot, de Salamon annál nagyobb alapossággal, annál nagyobb igényességgel, odaszánással vitte véghez apjának az álmát, Isten dicsőségére és a saját népe nagy örömére. Komoly felemelkedést hozott Salamon uralkodása is, nem csak a templom építéssel, hanem az alázatosan történő engedelmes szív elkérésével, hiszen emlékszünk arra az éjszakai történetre, amikor Isten követe megkérdezi Salamont, mit akarsz, hogy cselekedjen, bármit kérsz, megadom neked. Salamon nagyon visszafogottan, nagyon az Istenre koncentrálva, nagyon elhagyva az evilági okoskodásokat, a karrier éjséget, nagyon-nagyon visszafogva azt mondja, Uram, engedelmes szívet kérek tőled, hogy tudjam kormányozni azt a népet, amit rám bíztál. Kapott is érte jó értelemben eleget, bölcsességet, amelynek a csodájára járnak, amelyet olvasunk az egyik bibliai könyvben a mai korszakban is, és adott az Isten neki az engedelmes szívéért mérhetetlen anyagi gazdagságot. És ez a népét szépen Isten útján terelgető, vezető ember, aki igazán pásztora volt a népnek, Salamon vétkezett. Azzal vétkezett, hogy elhajlott a szíve, szépen fokozatosan, napról napra, érzésről érzésre elhajlott, elkezdett távolodni a szíve az Istentől. Elhajlott az Isten biztonságot jelentő közelségétől, kezdődve azzal, hogy beengedte szerelmének, szerelmi vágyainak engedve az idegen asszonyokat, és velük együtt beengedte az idegen isteneket az országba. Szépen lassan elhajlott a szíve, a tiszta templomi Isten tisztelettől egészen odáig menően, hogy áldozó halmokat engedett építeni, aztán maga is építette az áldozó halmokat. Egészen attól, hogy először csak nézője lehetett ennek a másfajta idegen kultusznak, aztán maga is beállt a sorba a bálvány imádásig menően. Az elhajlásnak a kórisme, az elhajlásnak a törvényszerű menetrendje minden korszakban ez, testvérek, megnézi az ember, megkívánja, kipróbálja, begyakorolja, és műveli az Úr előtt utálatos dolgokat. És mindezt tette a király a kimagasló jólétben, egészen elodáig, hogy Istennek való hátat fordítási vezetett, pontosabban az Isten maga undorodott meg a választottjától, és maga az Úr fordított hátat Salamon vétkeire. És hát természetesen Salamonnal együtt a nép is elhagyta az Urat. Egy kicsi más szokás, egy kicsi babona, egy kicsit másfajta időtöltés, egy kis pikantéria, és átok helyzetté alakul az életük. Olyan szomorú, döbbenetes haláleseteket, bajokat, kínokat, gyötrelmeket, veszteségeket, megaláztatásokat átélő átok helyzet, amiről hosszan olvastam az alapigében. Salamonnak és leszármazottainak az áldás helyzetből, a kiegyensúlyozott békés helyzetből átkos. Na ez az igazi átkos élet, átkos élete lett. Testvérek, módszertani szempontból mai üzenetünk az, hogy a dolgok közepébe való vágással nem jutunk túl messzire. A megoldásig semmiképpen. Hanem a dolgoknak az eredetéig kell mindig visszamenni és mélyreásni. És ott azt találjuk, hogy a bűneink, a tévedéseink, az élő Istentől való elszabadult emlékezéseink bizony-bizony kihatnak a jelenre, és kihatnak a messze jövendőre. Salamon elhajlása a családja elhajlását okozta. Salamon elhajlása az áldozó papjai elhajlását okozta. Salamon elhajlása az egész rábízott nép, akik miatt az engedelmes szívet kérte, az egész nép elhajlásához vezetett. És az egész ketté vált, eredetében egybetartozó nép egymás elleni harcában teljesedik ki ez a fájó dolog. A gyökérbaj tehát Salamon elhajlása. Salamonnak fokozatos elpártolása az Úrtól. A bűnnek a belopózása és fokozatos térnyerése mindig odáig vezet, ahogyan beteljesedett, vagy mondjuk azt kiteljesedett Izraelben Sisák, úgy játszik a szent néppel, mint a macskalabdával. Ilyenkor szokott az életünk összeomlani, ilyenkor válunk hallatlanul érzékenyé, amikor a dolgok, a körülmények játszanak velünk, nem tudunk uralkodni az indulatainkon, a körülményeinken, a gazdaságon, a szegénységen, a sértődésen, a bántáson. Képtelenek vagyunk uralkodni, és valóban az történik, mint ott történt Sisák, játszva igázta le a szent népet. Óriási üzenet, nem csak magamért vagyok felelős, hanem a rám bizottakért, a velem egy generációhoz tartozó embertársaimért, nem csak magamért és a generáció beliekért, hanem az utódaimért is felelős vagyok, akik még ezután látnak napvilágot az unokáinkban, a dédunokáinkban. Az elhajlásaink kihatnak, így a vállat vonogató magatartása, mit érdekel engem a jövendő, mit érdekel engem a másik élete, az mindig nagy kudarchoz vezet. A bölcs Salamon bölcsessége elé oda torlódtak, oda tolakodtak az ösztönei, és az érdemei, amiket Isten is lepecsételt, hivatalossá tett, és azt mondta, prédikálni lehet, mondani lehet nemzedékeken keresztül, ott abban az élethelyzetben szinte teljesen lenullázódtak. Csak így minden átadott értékeink, anyagi és szellemi javaink sorsa ez, elhajlott az Istentől, levált, elkülönült felfogással, önző módon, én tudom, az én életem felfogási magatartásban, mindig benne vannak a belátható és beláthatatlan nagy következmények. Ezért Isten azt mondja, vigyázz magadra, vigyázz a lelki életed gyakorlására, vigyázz a lelked tisztaságára, ne add fel a jót, soha ne add fel a jót, hanem hagyj fel rosszra. Ezek után vessünk egy pillantást egy másik korszakra, a másik mai napi új szövetségi igénkre, a Jézus földön jártakor, a vele együtt járó tanítványok mellett az asszonyokra, és vegyük ennek az ellenkezőjét észre, hogy hogyan lettek eredetileg megromlott viszonyú életű, nagyon rossz adottságú, azt mondja a Biblia, megszállott, hétszeres ördöggel megszállott, de Jézus által megszabadított asszonyok átok helyett áldássá Jézus mellett. Hogyan szabadultak a megkötözöttségből és gyógyultak, akik Jézust felismerték, Jézusban az Urat vallották, életrendező elvet mutathatnak a mi számunkra. Hagyjuk hátra mindazokat, a dolgokat, amelyek eredetében velünk született bűnként, vagy az életünk sodrásában hozzánk tapadó, rossz értelemben vett életrendező elfként munkálkodtak és elválasztottak az Istentől. Ezek az asszonyok ebben a másik korszakban, akiket maga Jézus gyógyított meg, azt a nagyon egyszerű és szép minősítést kapják, hogy a vagyonukból szolgáltak Jézusnak. Milyen kicsiség, milyen csekélység lehetett ez anyagi vonatkozásban ahhoz a salamoni gazdagsághoz képest, amit néhány száz évvel korábban olvasunk Isten választott népéről. Néhány asszony. Valamicskéjük lehetett, vagyonkájuk lehetett, valamennyiük volt, nem csak pénzből, nem csak anyagiakból, hanem a tekintélyből, az elismertségből, egy megszállott lelkű asszony, vagy több megszállott életű ember, de amiük volt, az a Jézushoz való mély ragaszkodás alapján rendelkezésére bocsátották az Istennek az idejüket, az anyagi lehetőségüket, a fizikai, lelki, szellemi tehetségüket, és ők ott vannak. Ott vannak Jézus világot megmentő, szabadító, üdvözítő tervében szereplőként. Nem csak mellékszereplőként, hanem a főszerepben főszereplőként. Ott vannak, járják a városokat, falvakat, bizonyító erővel hatnak, arra nézve, hogy ez a Jézus életet hozott a világra, ez a Jézus, ez nem egy vallásos guru, nem egy olyan valaki, akit jól megkoronázunk, felmagasztalunk, aztán magunk mögött hagyunk. Jézus az, aki elhozta az életet a világ számára. Ott vannak ezek az asszonyok, ezek az odaszánt életű asszonyok, akik nem engedik vissza a gonoszt a lelkükbe, az Anya Szent Egyház kimunkálásának folyamatában. Ők az első letéteményesei, ezek az asszonyok, akik a jó hírt viszik a feltámadásról, a Jézus kereszt haláláról, a halál hírét, az élet hírét, viszik és mondják, láttuk az Urat a kételkedő tanítványoknak is. Mert annak az elhajlásnak, amiről hosszabban beszéltem ezen az istentiszteleten, van egy ellentetje. És szeretném, ha ebben erősödnénk meg a mai napon, ebben az ellentetben az elhajlásnak az ellentetje a visszahajlás, vagy a visszatérés, a megtérés, az Istenre való igentmondás, sokadjára való elköteleződés az Istennek, nem akarok mással menni, csak az Istennel, nem akarok egyedül élni, meghalni, gyűjteni, családot alapítani, egyedül maradni, csak az Istennel. És az elhajlásnak bizonyítható módon nemzedékekre kiható szomorú következménye van, higgyétek el, ne az én szavamra, hanem a Biblia bizonyosságára, hogy a visszahajlásnak, az Istenhez, Jézus által való visszatérésnek is nemzedékekre kiható következménye van. Az Úr melletti döntés, életformálás, és ez kihat. Így lehetsz. Átok helyett áldássá a gyermekeidnek, a még most valóban meg nem született leszármazottjainknak, azzal, hogy jó úton jársz. Azzal, hogy nem engedsz az elhajlásnak, mert a világ ma nagyon hajlít. Egyenesen gyökerestől kitépne, de nyilván tudatos hitben járásunk következtében ellene kell, ellene tudunk állni ennek. A gyülekezet jövőjét is most alapozzuk meg, most alapozod meg azzal, hogy a gyermekeidre, szeretteidre, a szomszédaidra, a másként gondolkodó embertársaidra nézve, adod a legnagyobb örökséget azzal, hogy nem hajlik el a szíved. Azzal, hogy megmaradsz sötétben és világosban, keserűségben és édességben, jóban és rosszban megmaradsz az Úrral való szent szövetség kapcsolatban. Ahogyan látnak téged a szeretteid igét olvasni, ahogyan látnak a lakó társaid, a falubeliek gyülekezetbe járni, ahogyan észreveszik Istennek tetsző életedet, úgy formálod áldássá az átok helyzetet. Eszébe juttatod az időbeli és térbeli távolság idején a rábízottaknak, a következő nemzedékeknek a rossz útról, a tévedésből való visszatérés lehetőségét. Nem túlzásra azt mondom, lehet, hogy valaki New York utcáit járja majd a gyermekeink, unokáink közül, és ezerféle kívánság, villódzó dolog, vagy akárcsak Budapesten is. Szedné, szakítaná szét az életét, és eszébe jut a te Istennek átadott életed, és lehet, hogy befordul egy templomba, nem is biztos, hogy reformátusba, csak felsejlik a lelke mélyén az a szomjúság, hogy mi oda jártunk, az apám, az anyám, a nagyszüleim oda mentek, mindig oda jártak, és mindig olyan kiegyensúlyozottan éltek. Most tudod megsegíteni őket. A nagy hozomány, a nagy jövendőbeli érték most van a kezedben lehetőségként. Ahogyan Salamon elhajlása veszedelmet hozott, ezzel ellentétesen a Jézussal járó, Jézus követő asszonyok egyszerű, de szív szerint való, vagyonukból való szolgálata is áldást hozott sokaknak. Válasszuk ne egyszerűen a kevesebbet, ne egyszerűen az egyszerűbbet, hanem válasszuk a jót, hajoljunk vissza még jobban, még igazábban, ami Urunk Jézus Krisztushoz, az élet Urához, és vigyázzunk magunkra, meg egymásra is, hogy el ne hajoljunk tőle. Amen. A 227. ének 4. versét énekeljük. 227. dicséret 4. verse. Reád bízzuk mi magunkat, itt ez árnyék világban.
Thank you.
gyülekezetben arra kérdése keresünk választ, hogy hogyan lehet téged megtalálni. Örömmel fedezhetjük fel, hogy nem a mi keresésünk eredménye a hitben járás, hanem hogy te megtaláltál bennünket. Köszönjük, hogy a világ nagy könyvében kilapoztad a mi lapunkat, itt Ramocsaházán is, és megtaláltad a nevünket. Kijelentetted önmagadat nekünk, érthetünk és értelmezhetünk, mint élő Istent, és önmagunkat, mint a te teremtményeidet és megváltottjaidat. Köszönjük, hogy nem kellett áruhába idejönni az Isten tiszteletre. Nyitott arccal, nyitott tekintettel, baráti találkozások jöhettek létre az Isten tisztelet előtt és utána is. Összekarolkózhatunk, amikor hazafelé tartunk, családtagként, vagy szomszédként, vagy lelki testvérként. Köszönjük, hogy elhozhattuk beteg fiainkat és leányainkat, társaink nyomorúságát, a nép betegségét, és köszönjük, hogy nem rossz hírrel kell hazamennünk, hanem jó hírrel, Jézus által van kegyelem, bocsánat, és van megoldás. Hadd úrunk, hogy örömmondó békeköveteid lehessünk, amikor elmegyünk innen, vissza a családjainkba, vissza a társadalomba. Hadd úrunk, hogy ne féljünk hirdetni a jót, ne féljünk küzdeni a rossz ellen. Kérünk, mennyei atyánk, hogy így áld meg a mi kis gyülekezeti közösségünket. Különösképpen az előttünk levő napokban, az ökumenikus imahét alkalmain, amikor más egyháztestbe tagozódó testvéreinkkel együtt imádunk téged, együtt keressük az utat a te országod felé. Áld meg az esti összejöveteleinket, találkozásainkat, az üzeneteket, az énekeket, hadd legyen csordultig a szívünk az egymásra találás örömében. Mennyei atyánk, imádkozunk azokért, akik nagy terheket hordoznak, láthatatlanul rejtetten a lelkük mélyén. Könyörgünk a testi bajokban szenvedőkért, az öregekért, a faluért, a falu intézményeiért. Imádkozunk mennyei atyánk a magyar nemzetért, vezetőiért, vezetettjeiért. Kérünk téged, hogy fogd össze sokfelé elforgácsolódott értékes erőinket a te szent lelked által. Áld meg bennünket, atyánk, hogy áldásod eszközeid legyünk, és segíts visszahajlani abból a messziségből, abból a távolságból, amelyre elvonzott bennünket a világ. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, és átadhatjuk az életünket, mert azt átveszed tőlünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindig örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az ökumenikus imahét a rám következő héten kezdődik, illetve nemzetközileg már ma estétől mi holnap este kezdjük. Holnap este a katolikus templomban lehetünk együtt Isten színe előtt 5 órától, és a keddi naptól itt a gyülekezeti teremben leszünk, minden este más szolgálattevővel, holnap este mi reformátusok szolgálunk, odaát a keddi napon a katolikus káplán úr hirdeti Isten igéjét közöttünk, szerdán Sápiné Bodnár Erzsébet nyíregyházi lelkésznő jön közénk, csütörtökön Szkiba Tibor, görögkatolikus parókus testvérünk és pénteken közös liturgiával zárjuk az imahetet. Örömmel hirdetem azt is, hogy készülőben van az a jövő vasárnapi istentisztelet, amelyet ifjúsági istentiszteletnek neveztünk el. A gyülekezet fiataljai, akik szombatonként találkozni szoktak, ők fognak szolgálni énekkel, ige olvasással és imádsággal, hordozzuk mi is könyörgéseinkbe ezt a szolgálatot. Szeretettel hirdetem a református tisztán túl megrendelésének lehetőségét, 1200 forintba kerül egy évre, vagy Gornok úrnál, vagy nálom, tessenek ezt január folyamán, tehát január végéig jelenteni. Hirdetem továbbá a Egyházmegye által szervezett Kálvin versenyt vetélkedőt, amelyet középiskolásoknak, 7.-8. osztályos korosztálynak, illetve 4.-6. osztályos korosztálynak szervezett az Egyházmegye Katechetikai Bizottsága. Segédi elkészülnél lehet az anyagot, mind az alapanyagot, mind a feladatlapokat megkapni. Kérdetem még egyszer az üdülési csekk lehetőségét, azok a nyugdíjasok, akiknek öregségi nyugdíja van, tehát 62 esztendőt betöltötték, illetve 80.000 forint fölött nincs a nyugdíjuk, illetve azok a kettő vagy több gyermekes családok, akiknek az esetében az egyik szülő bruttó jövedelme a 130.000 forintot nem haladja meg, igényelhetik ezt az üdülési csekket. Ezzel nyilvánvalóan a Berekfürdői táborban is részt lehet venni, költségeket ezzel lehet fizetni, de ha valaki nem szeretne oda jönni, hanem másra fordítja, hadd bújtik csak mindenkit, hogy használja ki ezt a lehetőséget. Jelenleg ismereteink szerint ez adó- és járulékmentes. Ehhez szükséges tájékoztatót és űrlapot szívesen adok az Isten tisztelet után. Az Úr áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek is őriző pásztora. Záró énekünket a 121. Zsoltárban jelentem, egy szép áldás kívánó Zsoltár, 121. Zsoltár, hadd halljuk az egész dallamot, ha szabad kérni. Először, szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden sebedelmem. kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok, ami Urunk elé. És az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.